Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az életre növelő állandó pénteki műsorát hallják. Beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apolvilmos Főiskola tanára. Tegnap kezdődött el az iskola, ezért aktualitása van a mai beszélgetésünknek. Elmúlt a nyár, reméljük, hogy kipihente magát minden gyerek, és nagyon sok esetben ilyenkor a szülők már alig várják, hogy elkezdődjön az iskola. Milyen útravalót tudna mondani, vagy tudsz mondani a szülőknek, illetve a gyerekeknek? Hogyan álljanak az új év kezdetén? És aztán majd még folytatjuk, hogy mi jut még eszünkbe ezzel kapcsolatban.
Talán az egyik legfontosabb, és azt remélem, hogy már a elmúlt hetekben már így csinálták sok helyen, hogy várjuk az iskolát. Nagyon fontos lenne, hogy ne azok a divatos szólamok hangozzanak el otthon, hogy Úristen, már megint, és most ne félj, mert aztán most megkezdődik, de úgy mi. Olvastam is egy ilyen kis félmondatot, hogy tréfáld meg a világot, neves hétfőn. Tehát, hogy neves az iskola kezdete előtt. Én azt tapasztaltam, hogy én nagyon sokáig nagyon-nagyon szorosan éltem iskolában, meg iskolás gyerekek között, hogy a gyerekek tényleg várják az iskolát, de nem ismerik elárulni, hogy ezt várják, mert nem divat várni, hogy ja, igen, nyögni divat, ezért meg, ja. Pedig érdemes lenne, hogy tényleg az a kis kellemes feszültség, ami minden motivációnak egy kicsit a mozgatója, hogy na vajon mi lesz. És nem csak az, természetesen a társakat elsősorban, hogy nagyon-nagyon várják. Érdemes ezekről beszélgetni, na ki lesz, és amikor hazajött, na mindenki megjötte, hol volt, mit csinált, miért volt, találkoztál vele, na hát, és jaj, de érdekes. De tanárokat is ugyanígy belevonni ebbe a jaj, de várom a Marika nénit, vagy a Péter bácsit, vagy talán ő is ugye kipihente magát valamiféle dologról. Még most előttünk van a hétvége is. Nagyon jó lenne egy ilyen, tehát ahol még nem tették meg, egy ilyen kicsi kis nyárbúcsúztatót, vagy egy kis ilyen, tehát hogy egy ilyen kis ünneppel, egy kis lezárással, egy kis, hát jó értelme, egy kis bulival oldjuk fel ennek a feszültségét, mert persze az ember érzi azt, hogy ez egy nagy lépésváltás, tehát ebből hát azért két hónap, mert azért ez nem három, de kettő, azért az nagyon elég arra, hála Istennek, hogyha jól sikerült, hogy valóban kicsit elfelejtettük, kicsit kilazultunk, kicsit más ritmusban éltünk, és most vissza kell valahogy szokni, és ez tényleg egy nagy lépésváltás. De akkor sikerülhet ez, hogyha ettől várunk valamit. Tehát egy konkrét jó dolgot várunk. Nagyon érdekes az embernek az idegrendszere, hogy például amire reggel rá koncentrálunk, tehát a félálomba, tehát főleg az a félálom félhetőt, amikor lemegyünk alfába, meg mikor jövünk alfából, de valóban ez az alfa állapot, ez nagyon érzékeny állapot, és hogyha ebben a helyzetben, ezért például a reggeli imádság is nagyon-nagyon jótékony hatású, mert nyilvánvaló a reggeli imádságban van egy kapaszkodónk, van egy bizalmunk, behívjuk a védőszentünket, a szűzanyát, a meghalt szeretteinket, egy kicsit össze tudunk kapcsolódni, Istenre bízzük a napunkat, a gyerekeink napját, nem tudom én, a tennivalóinkat, és ebben az állapotban, amikor ezt így elképzeljük, és ezt a bizalmat átérezzük, és a jó dolgokra gondolunk azon a napon. Ezt szokták mondani olyan nagyon egyszerűen, és talán azt lehet mondani egy lebutított formába, hogy ezzel behívjuk a jót. De tényleg behívjuk, mert érdekes tényleg az idegrendszerünk, hogy így is fogalmaz valaki, hogy nagyon jó szolga, és amit reggel megmondasz neki, azt fogja szolgálni egész nap. Tehát, hogyha reggel úgy indulok, hogy fúj, akkor sajnos ezt fogja szolgálni.
És ilyen lesz az egész
nap. És ilyen lesz az, mert tényleg behívja, bevonza, ugye szoktuk mondani. Semmi mágia nincs ebben, hanem az, hogy akkor arra fókuszál. Tehát, hogy egyszerűen abban a félig tudatos állapotban, ami hát egy nagyon intenzív állapot azért, úgy benyomódik ez a kis pecsét, és mindenhol azt keresi. Tehát, hogyha reggel volt egy ilyen derűs napindításom, akkor mindenhol azt keres, hogy tényleg hol lesz jó, és nem tudatosan, de pont ezzel a tudattalan ráfordítással. És ezt ilyen nagyobb, hogy mondjam, életszakaszokra is lehet alkalmazni, hogy amikor elindul egy valami, hát nem véletlenül indítjuk így el a házasságot, a gyerek életét, egy keresztelőkor, egy-egy ünnepkor, hogy egyszerűen arra koncentrálunk, ami ebből kivirágozhat, ami ebből jó lehet. De nagyon jó a párhuzam ennek, hogy nem tudom, én akár egy gyerek születésekor, egy keresztelőkor, vagy tényleg egy házasság alkalmával, tehát nem azt kezdjük el mondogatni, hogy na hát, most aztán nézd meg majd, mert majd, amikor születik a gyerek, akkor nem fogsz aludni, meg hányni is fog, meg a pelenka is büdös, meg nem tudom mi, nem ezeket hozzuk fel, hanem hogy tényleg azt látjuk, hogy ez egy új élet, stb. Ezt mindenki azt hiszem tudja érteni, de egy kicsit áttéve erre az iskola kezdése, vagy egy új életszakasznak, mert ez egy tényleg az kezdésére, azt hiszem, hogy ez egy nagyon fontos, és még egy valami, a gyerekeink pont ugyanazzal a szájízzel fognak neki menni, mint amilyennek a szülők. Tehát szó szerint ugyanaz lesz benne, és érzékelni fogja, tehát nem is csak amit a szánk mond, hanem amit úgy érzékeltetünk. Tehát, hogyha ha
tényleg... Túl aggodalmaskodjuk, igen, nem kell.
Nem kell, nem szabad.
Ráragad a gyerekre.
Nagyon-nagyon. És nagyon különösen is felhívnám a figyelmét, most több iskolában megfordultam, ugye évkezdéskor tantestületekkel dolgozunk együtt, és ott is mindig el kellett mondani, hogy a felnőttnek egy nagyon erős önunalmat kell gyakorolnia, hogy ne láttassa a gyerekekkel azt, hogy úgy mondjam, rájuk váró, hogy jaj, mennyi a tananyag, meg különösen is a felvételiző évfolyamoknál. Tehát ott az egy népbetegségé alakult már, hogy például a 8. osztályos gyerekek, vagy például a kisgimnáziumban, vagy az érettségi, hogy ott már az előtte lévő évfolyamokban, tehát valahogy a gyerekek már inkább szeretnének visszafelé bemenni az iskolába, mert most jön az az év, amikor úristen, ennek a végén valami lefejezés lesz, vagy valami borzalom, és nem tudom, tehát ez egy nagyon erős szorongás képző
attitűd,
magatartása a felnőtteknek, és a gyerekek azt fogják átélni, tehát még hogyha én tudom is azt, hogy hát bizony ebben az évben nagyon nagy a tét, akkor is ez egy önuralom, és egy magamon végzett munka, hogy ezt én lehet, hogy tudom, de ezt nem önthetem rá. Érdekes párhuzama talán ennek a mondjuk az orvosi világban, a jó orvosok ezt nagyon jól tudják, hogy amikor ők találkoznak egy betegséggel, vagy egy nehézséggel, akkor ugye egy jó diagnoszta az mindent lát. Tehát az, hogy ebből akár halál lehet, meg levághatják a kezét, meg nem tudom. Tehát az összes elágazás, az összes borzalmat láthatja. Tehát, hogyha jó orvos, ennek ezt át kell, hogy lássa. Biztos, hogy van. És mégis nem azzal indítja a gyógyítás folyamatát, hogy elmondja neki, hogy hát ez.
Milyen borzalmak várnak rá.
Igen, mert lehet. Mert ugye az egész felvétel is ilyen, de azt hiszem, hogy erre nagyon-nagyon érdemes odafigyelnünk, és nem szabad azt elfelejteni, most megint, hogy ennek a növendék személyiségnek, most akár kisiskolás, akár nagyobb, akár már egy érettebb személyiség, hogy mire van szüksége. Erről olyan sokat beszéltünk már ezen a fórumon is, de mondjuk egy kisiskolásnak például napi 2-3 óra szabad mozgásra van szüksége. Most, hogyha erre rágondolunk, akkor ez lesz a legeslegfontosabb ahhoz, hogy az idegrendszere épp maradjon, és azzal jól fel tudjon egy felvételire készülni. Tehát inkább arra fókuszálnék, hogy hogyan tudunk majd egy olyan órarendet összerakni, amiben lehetőleg csak a legszükségesebb délutáni ez meg az legyen, és hol van meg az a bizonyos mozgásmennyiség, ami az oxigén termeléshez, ehhez a hihetetlen intellektuális munkához majd kell egy ilyen agynak. Tehát ugyanígy az alvás, ugyanígy a közösség a serdülőknek. Tehát hol lesznek meg azok a pontok, amikor kilazulhat, amikor beszélgethetnek, amikor egy kicsit mondjuk tényleg a jellemével, a hitével, a gondolkodásával tud foglalkozni. Hogy ezek nehogy kiszoruljanak. Most rögtön beállítjuk az órarendbe, és minden napunk foglalt lesz, és minden hétvégénk is előkészítőkkel tele, és gyakorlatilag a legfontosabbra, mindennek a gyökerére és a hátterére nem jut majd idő. És azt hiszem, hogy amikor mi elkezdünk szorongani attól, hogy jaj, mert felvételi, jaj, mert a pontszámok, nem tudom én, akkor sajnos ezt ültetjük el, hogy ez automatikusan ki fog szorulni, a szorongás bejön, és görcsös lesz, már az első napok görcsösek lesznek, és csak ez fokozódik, és akkor mehetünk a terápiától kezdve a gyógyszerekig, és csodálkozhatunk, hogy nem fog úgy teljesíteni a gyerekünk, ahogy esetleg teljesíthetne. Ez nagyon uralommal elérhető, ez az állapot szülőként csak is.
No, hát ezen vasárnapon nagyon sok templomban, szinte minden templomban lesz vénisszánk, de azért a Szentlélek óriási példaadás, és a Szentlélek személye, aki azért a Szent Háromságban egy kicsit háttérbe szorult a történelmünk folyamán, vagy az egyház, nem is tudom, ki felel ezért, de Szentlélek segítségét mindenféleképpen kell kérni, hogy a Szentlélek ajándékai között számos szerepel, ami az életkezdéshez, iskolakezdéshez, munkakezdéshez, mindenhez nagyon fontos.
Ez is nagyon fontos lenne, ugye, hogy megvannak az évnyitók, ahogyan megvannak. Sajnos sok iskolában láttam azt, hogy nincs igazi évnyitó. Ez, hogyha a szülőknek van azért ráhatásuk, szóval nincs ünnep. Tehát elkezdődik reggel, fölmennek az osztályokba, és ott a hangos bemondóba elkezdődik valami, a himnuszot nyávog, és nem tudom én, nem is jöhetnek el a szülők, és tehát örüljön az a család, ahol még van olyan évnyitó lehetőség, hogy akár vasárnap pont éppen ezzel, vagy egy másik napon, vagy délután, amikor a szülők is el tudnak jönni, hogy érezzék a gyerekeik azt, hogy elkísérjük őt a templomba, elkísérjük őt erre a, hogy mondjam, számunkra ünnepé tett alkalomra, és együtt kérjük a Szent Lelket, együtt kapaszkodunk Istenben. Most itt azt hiszem, hogy ezt is érdemes nagyon kihangsúlyozni, hogy az életünk fővállalkozója az nem mi vagyunk. És itt ezt a gyerekeknek is már kicsit meg kell tanulni, de láthassa a szülein is, hogy a fővállalkozó, hogy úgy ezt a Kentelik atya fogalmaz így, az az Isten. És ő adja nekünk a napokat, ő hívott meg erre az életre, ő hívott be ebbe a családba, ő adta azt a tehetséget, adottságot, azt az intellektuális, érzelmi, stb. Mindenfélét, a testi adottságokat, és nem, tehát egyszerűen bízhatunk benne, itt fog maradni, tehát ő irányítja a sorsunkat, és kérdezhetjük, és fog válaszolni, és valóban osztja, adja az ajándékait, a lélek által, tehát ezzel érdemes beszélgetni is. Még kisgyerekekkel is lehet is már, hogy azt érezze, tulajdonképpen ez az egész görcsös szorongás, ami az iskolát körülveszi, és sajnos éppen nem a Szent Györgyi Albert, ahogy mondja, hogy örömnek kellene lenni, meg kíváncsiságnak, meg érdeklődésnek, meg felfedezésnek. Igen. Tehát ma az iskola életet igazából a teljesítés, a szorongás, a félelem, a minősítés, a jaj, megfelelés.
És kevés sikerélmény, kevés öröm.
Kevés öröm, kevés dicséret, kevés, tehát nagyon félünk a hibázástól. Tehát, és örülünk neki, hogyha azt hiszem, hogy ez csak az a család, vagy csak az a gyerek tudja kikerülni, akinek a fővállalkozója a Jóisten. Tehát aki azt tudja mondani, hogy Uram, most oda teszem, amin van, és a többi meg a te dolgod. És hogy hiszünk ebbe, hogy nem mindent nekem kell ki, tehát persze mindent megteszek, amit csak lehet, de hogy nem fog ott hagyni, nem fog elhagyni, tudja, hogy mi, tehát minden percemet számon tartja, és ezt lehet kérni. És a gyerekekkel lehet így elindulni. Akár csak egy kis keresztecske a homlokára, tehát kis emlékeztető, amikor ott az, és tehát nem kell ebből nagy cirkuszt csinálni, meg nagy elmérkedéseket reggel, vagy este, vagy nem tudom én, de ezt a kis kapcsolatot, ezt mindig oda tenni, hogy nem vagy egyedül. Nem vagy egyedül, és lehet, hogy például vannak, vagy lehetnének ilyen kis emlékeztetőim, ugye ma már olyan sok mindent látunk, ugye interneten szaladgálnak ilyen bátorító kis izék, hogy vegyél olyan ceruzákat, és akkor rá van írva, hogy nem tudom én, jó vagy, ügyes vagy, szép vagy, nem tudom én, valami. Hát szerintem sajnos ez a ceruzai biztosítás, ez nem annyira hatékony. Mint hogyha azt mondanám, hogy van egy nem tudom, én van egy, tehát kicsi jel is jó, ami van neki egy, vagy én nekem is volt, emlékszem, általános iskolában volt ez a kis fohász, hogy is volt, hogy jöjj Szentlélek, Úristen, világosíts fel fényesen, amen, vagy valami még volt a végén, nem tudom. Tehát ilyen kis rigmuska. És én ezt minden kis füzetembe, kis cetlibe, ez volt a Jesuvá, ugye, jöjj, Szentlélek, Úristen, világos, hogy fényesen. Tehát ezt oda fölítem, csak a kezdőbetűket. És ezt én tudtam, hogy ez nekem az, ez nekem a hívás. És itt fog jönni, és nem tudom. Tehát, hogy adjunk a kezükbe, adjunk a szájukba, adjunk a szívükbe egy-egy ilyen kis fohászt, amivel azt tudják felidézni magukba, azt tudják megeleveníteni magukba, hogy nem vagyok egyedül. És akkor is, hogyha nem sikerül, majd újra kérem, megpróbálom, tehát ez nem az erőfeszítést fogja levenni, hogy igen, majd az Úristen itt mindent helyetted, de az, hogy tényleg nem vagyunk egyedül, és a szülő is ennek a képviseletét kellene, ennek a biztonságnak és ennek a vezetésnek a képviseletét, tehát nem aki kipréseli, és majd mint egy őrmester ott most, persze kell terjesíteni, kell dolgozni, tehát megindulhat itt az év elején nyilvánvaló egy ilyen lendület, hogy most a munkás rész következik. Jaj, de jó, hogy lógattuk a lábunkat a Balatonnál, vagy mindegy, akárhol, de most dolgozni fogunk, de ez nem rossz, tehát ez tiszta, jó, és majd megint eljönnek, de legyenek hétvégék. Tehát legyenek hétvégék, vagy legyenek esték, tehát legalábbis valami késő délutánok. Tehát amikor úgy kiengedünk. Ez is sokszor felmerül, hogy így hogyan zuhanjunk bele. Hát most kicsit későn van már ahhoz, hogy nem kell elkezdeni augusztus elején tanulni, tehát remélem, hogy nem tették meg. Ha megtették, akkor most is még egy kicsit lazíthassanak, tehát ne essenek
itt bele. Ezen a hétvégén még mindenféleképpen.
Lehet. Tehát az a jó készenlét, amelyik valóban egy finom, jó, laza pihenésből, egy szépen jól megfeszített, tehát egy olyan a zenébe szokták mondani, a húrokra szokták mondani, hogy se a laza húron nem lehet játszani, se a túlfeszített húron, mert az meg elszakad. Tehát most fel kell hangolni ezt a hangszerünket pont olyanra, amin lehet játszani, tehát az egy feszes állapot azért, megfeszített állapot, amin lehet játszani, de mindig be kell iktatni a pihenéseket, szerintem ezek hiányoznak igazából, és nem csak a gyerekek életében, hanem a miénkbe is. Azért, hogy idegrendszerileg is tényleg valahogy azt a biztonságot, nyugalmat tudjuk sugározni, hogy jól mennek a dolgok, hogy tényleg mennek. Persze mindig megpróbáljuk, mindig van hiba, mindig van elesés, mindig van újrakezdés, de ennek a reménysége hiányzik általában az iskolás évekből, csak úgy tekerjük, és már a cél is elvész, csak hogy valahogy túlessünk rajta.
Milyen jó tanácsot tudnál adni arra vonatkozóan, hogy ma minden tekintély megkopott? A növendékek nem néznek már úgy a tanárokra, mint ahogy Móra Ferenc nézett a tanítóbácsira. Még talán első osztályban van egy fajta felnézés a tanítók, és utána megkopik. Ebben nyilván, hogy pedagógusok is hibásak, és hunyók óriási mértékben, de hogyan tudnád támogatni, vagy mivel tudnád segíteni azt, hogy a gyerek tekintélyszemélynek érezze a pedagógust?
Hát először is, ha lehet, hát igen, itt szét kellene választani, reméljük nem jön digitális semmi.
Bízunk benne, igen. Nagyon biztatnak, hogy igen, nem lesz, sokok
igen.
miatt.
Igen.
És ne is legyen,
ne is mert sokok miatt. De hogy nem nyúlunk bele a pedagógus munkájába. Tehát nem, hogy úgy mondjam, szakértjük meg otthon még háromszor, hogy jaj, hát ezt adta föl, jaj, hát ezt mondta, tehát se hangsúlyban, se ilyesmi. Természetesen lehet véleményünk erről, de az az igazán jó megoldása ennek, hogyha tényleg karakteres ellenvéleményünk van, hogy akkor először azért, hát egyrészt átgondoljuk, hogy valóban értünk-e ahhoz a dologhoz, amit ennyire itt rögtön hazafügyük, hogy adja vissza a diplomáját, mert számtalanszor hallottam ezt így szülőktől, hogy hát jó. Na, de Akkor pedig, hogyha tényleg úgy látjuk, hogy valami nagyon-nagyon tényleg nagy ellenkezik, és baj van, igen. Akkor be kell menni, oda kell menni, meg kell szólítani, és tényleg azt, tehát párbeszédre kell hívni. És ameddig nem hívtott párbeszédre, és nem sikerült egyszer, kétszer, háromszor, tehát nem egyszer csak, addig igazán, hogy úgy mondjam, most nagyon durva, hogy ne ássuk el a tanárt otthon. Tehát én nem mondom azt, hogy a tanárnak mindig igaza van, de az egy becsületes eljárás, hogy de erről sajnos nagyon leszoktunk. Tehát a felnőtt világ leszokott róla, hát nézzünk bele, csak tényleg egy közösségi médiában, sajnos ez ezzel jár, tehát az internetes, vagy a, azt lehet mondani, az
ez
online
ez még rátett
él,
sajnos nagyon egy lapát, nagyon rossz irányba, rettenetes rossz irányba,
hát azonnal,
rabozzák,
igen, de olyan,
és nem is értik a helyzetet. Hát tehát a helyzettől függetlenül bírálnak.
Igen, tehát azt gondolom, hogy például ez is hozzájárulna, hogyha például a gyerekeink már, vagy valamilyen formában érintettek a közösségi médiában. Arról lehetne beszélni, és ezt tanácsolnám a tanároknak is, hogy pont erről az oldalról, hogy ne szólj addig, amíg nem jártad körül, amíg nem értetted meg, amiben nem lehetsz úgymond kompetens. Tehát mindenhez hozzászólom, most ugye mennek ezek a mémek is, hogy hát egy időben mindenki, nem tudom én, járványügyi szakértő volt, aztán háborús szakértő lett, most éppen időjárás szakértő lett, ugye, hogy na, jó. Szóval,
és bizony pedagógus
szakértő. És az is lett, és minden lett. Tehát ez egy annyira fájdalmas lesajnálása azoknak a szakmáknak, annak a tudásnak, annak a az igyekezetnek, még hogyha nem is jól sikerül, hogy nem tudom, mit gondolnának akkor ezek a szülők, hogyha tényleg azt hallanák, hogy a pedagógus például az osztályban a szülőkre ezeket a megjegyzéseket megereszteni. Bizonyán. Tehát azt hiszem, hogy ez felnőttektől, mint ahogy más is ugyanis fejétől bűzlik a hal, hogy mi felnőttek nagyon is felelősek vagyunk azért, hogy kialakul-e ez a tekintély. Móra Ferenc, biztos, hogy a Móra Ferenc szülei is hát tekintélynek tartották, vagy legalábbis tisztelték azt a tanárt. És tényleg nem az automatikus tekintély szempontjait szeretném itt hangsúlyozni, hanem azt, hogy először vegyen egy levegőt, tehát az a szülő, és ne a gyerekkel együtt gyapálja, és próbálja meg megérteni, hogy mi vezette azt a tanárt arra, amit tesz, vagy amit nem tesz. Szóval, vagy ha nem tudja, vagy nem érzi, akkor hallgasson, akkor legyen meg az az otthoni légkör, hogy jó, ez a tanár dolga, ezt mondta, próbáljuk meg ezt követni. Tehát egyszer álljunk rá. Azt gondolom, hogy a tekintély az abból fakad, hogyha egy személyes vezetésnek a gyümölcseit megérzi. Tehát az, hogy ez a pedagógus, ez engem valamire elvezetett. De hát ez egy hosszú időszak, tehát erre rá kell bíznom magam. Bizalom nélkül nincs tekintély. És én azt hiszem, hogy többek között, itt is beszéltünk már itt a műsorban is egyszer így a tekintély személy kialakulásáról, és ott is szerepelt a bizalom például, hogy az a belső erő, ami a tekintélyből tud hát kisugározni, és tényleg vezetésre képes, az nem tud megmutatkozni akkor, ha nincs bizalom. Tehát nem tud a tanár, tehát még a jó tanári tekintély is nem tud áttörni, hogyha nincs a másik oldalról egy nyitottság, egy bizalom. Most nyilván itt a gyerekek oldaláról kell a nyitottság és a bizalom, de ha mi ezt leromboljuk egy-egy megjegyzéssel, vagy leintéssel, vagy nem veszem figyelembe,
rossz gesztussal,
igen,
egy mimikával.
Azzal a testbeszéd
elég
sokkal
annyi,
többet mond.
Elég, és a gyerek mindent megért.
Így van, és sokkal erőteljesebben megérti, mert nem magyarázod meg. Tehát, hogyha csinálsz egy ilyen fél legyintést, bár nem is gondoltad úgy, hogy az egész tanár hát úgy elsöpörted, mégis a gyerekek ebből azt érzik, hogy ez az egész semmi. Tehát ezekre a finom jelzésekre kellene tényleg nagyon odafigyelnünk, mert nagyon megkönnyíthetjük a gyerek és a tanárnak az együttműködését. És még egyszer hangsúlyozom, nem azt jelenti, hogy ezért mindennel egyet kell érteni, és biztos minden jó, amit csinál, de amikor nem értünk egyet, akkor nem a Facebook oldalon beszéljük ki a Józsikával.
Csámcsogjuk ki.
Így van.
Mert ez nem beszélés, ez csámcsogás.
Igen. Hogy akkor elmegyek és megmondom, és akkor még amikor megmondom, ahhoz még csak egy kis zárójel, ugye, már a kritikáról is beszéltünk szintén, szerintem azt hiszem ebben a műsorban is, hogy azt tudja befogadni a kritikát, aki, vagy attól tudunk elfogadni egy kritikát, akitől a közelmúltban legalább három pozitív gesztust kaptunk. Tehát, hogyha most belegondolunk a szülőtanár viszonyba például, attól fogjuk tudni elfogadni a kritikát, akitől a közelmúltban legalább három pozitív gesztust kaptunk. Tehát, hogyha elhatározom, hogy én bemegyek a Marika nénihez, mert ezzel valahogy nem értek egyet, ez a házi feladat túl sok, nem tudjuk, ránk ömlik a hétvégére, és valamiért, tényleg valamiért nem értek egyet, és tényleg úgy gondolom, hogy ezzel beszélni kell, bemegyek, de akkor gondoljam el, hogy ez csak akkor fogja tudni befogadni, ha a közelmúltban három pozitív gesztust kapott tőlem. Tehát valóban azt mondom, hogy találjuk meg, hogy megmondhassuk neki, hogy egyébként pedig köszönöm ezt vagy azt, vagy nagyon jónak tartom ezt vagy azt, hogy milyen érdekes, ahogy rájött erre vagy arra, vagy hogy kibírta a gyerekemet azon a napon is, amikor én alig bírtam ki otthon, vagy bármi. Tehát, és fordítva tényleg a tanároknak is, tehát itt tanárszemmel is, én is sokszor úgy belegondoltam, hogy végre ott van egy szülő, megmondom neki, hát persze meg kell mondani, igen, de vajon a szülő be tudja elfogadni? Legtöbbször ez a probléma, hogy a szülő is, nem, ez a gyerek nem ilyen, hát otthon nem ilyen, hát mit csinálnak vele, stb. Nem tudja elfogadni a kritikát, csak az, akitől a közelmúltban legalább három pozitív gesztust kaptam. Na most vajon én tanárként mondtam a szülőnek három pozitív gesztust, hogy te, milyen jó, tehát látom, hogy otthon olyan milyen szép nyugodtan jön ez a gyerek iskolába, vagy milyen rendezett, vagy akármi, keressek valamit, ez munka, de számítsunk arra, hogy nem elég, és pont ez az, ami az online világ hihetetlenül lerombolta ezt a kultúrát, ha egyáltalán volt, vagy a kultúra ennek a kialakulását, mert fog, lát egy hírt, azt se tudja, miről van szó, és puf, érted, leugatja. De nem akárhogy. De múltkor is olvastam, mikor még volt ez, voltak ezek a mesekönyvek, ugye a
LMBT-kus.
Az LMBT-kus mesekönyvek, és akkor ugye Bagdi Emőke írt egy valamilyen cikket. Most mindegy, hogy kinek mi a véleménye Bagdi Emőke véleményéről. Bagdi Emőke ennek a területnek a professzora, az emeritus professzor, a szaktekintélye, x éve csinálja, műveli, tanítja, minden jó.
Generációkat
és
nevelt
tényleg,
fel.
Jó. Lehet, mindegy, lehet ellentétes a vélemény, de látom, Bagdi Emőke cikke, megjelenik alatta, egyébként ismertem azt a hölgyet éppen, aki írt alatta, mit mondjak, a hölgy 20 éves, most nincs gimnáziumi végzettséggel, egy valami nem tudom micsoda, és egy mondatba úgy hazavágta Bagdi Emőkét, hogy lehet ekkora hülyeséget írni, de valahogy így. Na most, szóval azt mondom, hogy ez rombol. Tehát ez rombol, hogy ez sajnos megjelenhet, ez sajnos közkézen foroghat, ezzel táplálkoznak a gyerekeink, és ezt azért emelem ki, nem azért, hogy széttárjuk a kezünket, és azt mondjuk erre, hogy jaj, hát igen, hát ilyen romboló a környezet, hát azért nincs tekintély, meg nem tudom. Ez pontosan felszólít minket arra, hogy ezekről a dolgokról is beszélgessünk. Beszélgessünk otthon, beszélgessünk, ezt meg kell tanítani. Tehát az nagyon jó lenne, hogyha az iskolában, vagy az iskoláról, amikor hazajönnek, egyrészt, hogy tudnánk beszélgetni gyerekekkel, amikor hazajön, lenne otthon valaki, amikor hazajön. Tehát, de csak ilyenekről is, tehát nem csak arról, hogy hány pontos lett a fizika doga, meg hogy most majd hónap akkor kijavítatod, és akkor még egy pontot szerzel. Tehát ne csak ezekről, hanem minden, ami ezt az egész tanulási környezetet körülveszi. Mert attól lesz jobb a teljesítmény is, hogyha ő egy jó közegben érzi magát, hogyha azt tényleg azt tudjuk művelni, és ott ő a teljes emberségét bele tudja, és nem csak ezt a kis sikátort, hogy most jól szoroztam, vagy nem, akkor lesz élvezet neki a tanulás, akkor lesz egy kaland az egész iskolai lét, amiben mindenféle tanulunk, többek közt a gyökvonást is, meg mondjuk kritikát megfogalmazni is.
Egy nagyon-nagyon kedves ismerősöm mesélte nem is olyan régen, hogy a gyerekeinek az osztályaiba közösségi felület van, és ott a szülők hozzászólhatnak akár egy naphoz, akár egy kiránduláshoz, stb. És azt vette észre, hogy tömény negatívum. Annyira rosszul esett neki, egyfelől azért, mert ő is ott volt azon a közösségi programon, ami nem úgy zajlott le, gyerek mit vitt haza, mit se, szülő mit vont le, mit se. elhatározta, hogy ő csak pozitív dolgot fog beírni a közösségi felületre. És mit vett észre? Egy hónap múlva megfordult a trend, tehát untig elegendő, egy jó, tán egy-két jó egy-két szellemiség, hangadó. Egy-két hangadó, és hogy milyen pozitív volt, és a gyerek milyen örömmel jött haza, és milyen jól érezte magát, és megfordult az egész, és azt mondja, hogy a legnagyobb sikerének érzi az elmúlt időszakban, hogy tudott egy jó légkört teremteni, és ezzel az egész közösségnek, a szülői közösségnek a gondolkodás módján alakított.
És biztos vagyok benne, hogyha még itt ezt kicsit majd táblatokban megnézi, hogy ennek még teljesítmény vonatkozása is lesz, még a tanulásban is. Egy nagyon, nagyon tipikus és egy nagyon, hát tényleg azt lehet mondani, hogy megismerhető vagy felismerhető jelenség van, ez a bizonyos csoportnyomás. A csoportnyomásnak az a természete, hogyha egy tekintélyszemély, és hát ezért is érdemes lenne megtartani, egy számomra fontos személy, vagy egy fontos közösség valamit nagyon kitartóan mond, akkor a saját véleményemet is arra átírom. Tehát ez a csoportnyomás. A csoportnyomás a 10 és a 30 évesek között a legerősebb hatású. Most akkor gondoljunk bele, hogy ez a fiatal szülők, meg a gyerekeik. Tehát, hogyha dolgozunk ezzel, és azt mondjuk, hogy valóban, és nem kell egy rózsaszín
ködben élni, nem.
Mária Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Fülöp Ákos vagyok, Rákosfalvai plébános. Augusztus végén ünnepeljük Kalazanci Szent Józsefet. Sik Sándor Kalazanci Szent Józsefhez írt himnuszából két rész szokta megragadni a figyelmemet. Az egyik az elején, hogy hitre, tudásra, szép életre, jóra példaadója. A másik pedig a záró verszak, híven a széphez, az igazhoz, jóhoz, álhatatosan az isteni szóhoz, menni előre, hogy az Úrhoz érjünk, légy a vezérünk. Kalazanci Szent József, a szentek nagyszerű serege támogat és erősít bennünket ezen az úton. A Mária Rádiónak is ez a feladata, ez a hivatása, hogy ezen az úton segítse, támogassa a rádió hallgatóit. És milyen jó, hogy sokan vagyunk, akik egyrészt hallgatjuk a rádiót, másrészt anyagiakban támogatjuk a rádió működését. Hálásak vagyunk minden egyes adományért. Amikor haladunk ezen az úton, az Isten országába vezető úton, akkor találkozunk másokkal, akiknek szintén szükségük van erőforrásra, támogatásra, segítségre ezen az úton. Számunkra fölkínálhatjuk a rádió működését, a rádió adásait, az imádságokat, a szentmiséket, a hittanórákat, a tanúságtételeket. És persze meghívhatjuk őket, hogy ők is vegyenek részt a rádió működésében, azáltal, hogy szintén bekapcsolódnak az anyagi támogatók sorába. Kérjük tehát kedves testvéreinket, vigyék el a rádió jó hírét, vigyék el a rádió működését másoknak, hogy egyre többen haladhassunk együtt közösen az Isten országa felé vezető úton. Fülöp Ákos, rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus.
Szeretettel várunk minden kedves hallgatót a Kisboldogasszony ünnepén, azaz szeptember 8-án este 6 órakor kezdődő szentmisére, amelyet Lukovics Milán atya, a Mária Rádió műsorigazgatója mutat be a Margit körúti Ferences templomban. A szentmisében hálát mondunk a Mária Rádió önkénteseiért, hallgatóiért, adományozóiért, és megemlékezünk azokról a testvéreinkről, akik ebben az évben jubilálnak, 5, 10 vagy 15 éve teljesítenek önkéntes szolgálatot a Mária Rádióban. Ugyanezen a szentmisén kerül átadásra a Králik Ottó díj, amely nevét a Mária Rádió egyik legaktívabb önkénteséről kapta. Králik Ottóról, aki napi szinten vett részt a szentmisék és különféle egyházi rendezvények közvetítésében. A díjat olyan önkéntesek kapják meg, akik legalább 5 éve szolgálnak a Mária Rádióban, tevékenységükkel példát mutatnak a társadalom számára. A díjra érdemes önkéntesek hitéletükben is stabilak, Alázattal, humorral, precízen és lelkiismeretesen, megbízhatóan segítik a rádió tevékenységét, megadva ezzel a lehetőséget arra, hogy akár a környezetükben, akár a rádió műsorain keresztül másokat is közel vezessenek Istenhez. A díj ezt követően minden évben Kisboldogasszony ünnepén kerül majd átadásra. Várunk tehát mindenkit szeptember 8-án este 6 órakor a Margit körúti Ferences templomba, hogy együtt adjunk hálát a Mária Rádió önkénteseiért.
Mária Rádió.
Hírpercek.